A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Üdvözlök mindenkit, a Kultrovat podcast új adása, Varga Attila vagyok, és itt van velem a Tabukról, Tabuk nélkül című sorozat három alkotója. Az EMC részéről Radnai Péter kreatív igazgató, a sorozat rendezője és főszerkesztője Pálinkás Norbert, illetve Mentes Endre, aki producer a sorozat mögött. Ez a Tabukról, Tabuk nélkül az első évad után, csak néztem, hogy 6-8 nemzetközi díjat, meg magyar díjat zsebelt be.
Legalább 6-8 helyen volt, vagy shortlistes, vagy ott volt a fesztiválon. Igazán Mexikóból hozott el nagy díjat, Jahorina, tehát Mexikó, Jahorina.
És még volt.
És még volt, igen. Tehát, hogy és hát ahol volt, ott szerették.
Egyébként, ha már nem tudom, Radnai Péternek a hangját halljuk majd, azt is mondom, hogy ki beszél az elején, hogy megszokják a hallgatók. Ilyenkor ez hogy néz ki, hogy az alkotók nevezik, a csatorna nevezi, rátalálnak is, és valaki azt mondja, hogy meghívjuk a fesztiválra az alkotást. Hogy megy ez?
Itt most kifejezetten ugye az EMC nevezte, illetve az EMC keresett meg olyan fórumokat, ahova nevezni lehetett, és ezek különféle televíziós filmfesztiválok, illetve filmfesztiválok voltak, és ugye itt sikerült viszonylag sok shortlistre beküzdeni magát a produkciónak, illetve itt sikerült nyerni.
De hát ez egy külön szakma, nem? Tehát az van, hogy van, aki ezzel foglalkozik, hogy fesztiválokra neveztet filmeket, és általában a fesztivál szervezők maguktól ritkán találnak rá.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy jó lenne azt mondani, hogy megtalálták, vagy kiszúrták, de azért ez nem így működik. Tehát ez úgy van, hogy mint az EMC, akkor alkalmaztunk valakit, aki a fesztiváloknak volt a szakértője, és ő megnézte, hogy hol vannak olyan fesztiválok, ahol ilyen jellegű, ilyen terjedelmű televíziós dokumentum sorozatokkal lehet nevezni.
Most az, hogy egy sorozat nyer díjakat, és kap ilyen elismeréseket, azon túl, hogy az embernek jól esik, azon túl, hogy is mondjam, ez forintosítható? Amikor utána továbbadja, mondjuk például... Mondjuk
részünkről az nem.
Én azt gondolom,
az Amazon, hogy megvette
a sorozatot. Igen, az Amazon megvette, bár ennek is egyelőre ez inkább egy erkölcsi siker, mint anyagi siker. Még nem tudom, hogy mennyi volt ott a bevétel, mennyi lesz a bevétel. Aha. Tehát én nem szeretek mellé beszélni, tehát nem tudok elkezdeni itt bullshitelni, hogy itt ekkora óriási bevételek jöttek. Már az önmagában, hogy minket megkerestek azzal, sőt nem is minket, hanem az EMC amerikai központjában jött egyszer egy e-mail, hogy őket érdekelni, ez szerintem alkalmas, mint ez többet érni, ha mint egy anyag. Siker.
Bocsánat,
és ha válaszoljuk, tehát ami üzleti szempont, aminek a relevancia, hogy van újabb szezon. Tehát ha volt oka annak, hogy lett egy másik szezon, sok oka volt, de például az egyik az volt, hogy kiderült, hogy ez nem csak az volt, hogy jó volt, meg tetszett, meg nézték, hanem hogy kiderült, hogy ez mások is, akik egyébként mondjuk nem tekik az a Túróci Szabolcs, mert Mexikóban nyilván nem tudják, meg tehát nem voltak, hogy mondjam, érzelmileg közel, vagy mondjuk a Barnának a története nem úgy érintett őket, mint esetleg Magyarországon másokat, ők is azt érezték, hogy ez jó.
Hallgató kedvéért, a Tabukra Tabuk nélkül egy olyan sorozat, dokumentum sorozat volt, dokumentumfilm sorozat, amiben emberi történetek, emberi sorsokat dolgoztak föl az alkotók, de olyan témákat, amikről nem biztos, nagyon szívesen beszél az ember, gyász, halál, kábítószerfüggőség, és így tovább. Volt ennek egy kísérőműsora is, ahol egy ilyen terápia jellegre az ember utána, hogy ki is beszélhette, ha más nem akar képernyőn keresztül saját magából ezeket a dolgokat, legalábbis, hogy nézhet, hogy valaki kibeszéli. Melyik volt az epizód az első évadban, amire a legtöbb reakciót kaptátok?
Én személy szerint, főleg hogy nyilván az ismeretségi meg szakmai körökből kaptam visszajelzéseket, nekem legtöbben a halál című epizódra reagáltak. Úgy látszik, hogy abban a 6 témában mégiscsak az volt a legnagyobb tabu, vagy ami a legjobban megdöbbenti az embert, vagy ami legkevésbé szeret gondolkozni. Talán ott nem is az volt a fő ereje annak a filmnek, hogy arról nem szeretünk beszélni, azon még gondolkozni se szeretünk. Mert sok minden van, ami szerintem a szexualitásról egy csomót gondolkozik az ember, még ha nem is beszél róla, de azért úgy befelé azzal foglalkozunk napi szinten, hogy a saját szexualitásunk milyen, mert hogy vannak nyilván vágyaink, meg arról gondolunk valamit, de a saját halálunkról arról így, hát inkább ne. Mint ha ez nem is lenne, mint hogy nem is jön el előbb-utóbb, biztosan, így nem foglalkozunk vele, és odatolni az ember arcába 50 percen keresztül, hogy már pedig meg fog történni, és ha megtörténik, akkor ez meg ez lesz veled, az egy ilyen félelmetes dolog, és talán ez ütött a legnagyobbat, és ezért én erre kaptam a legtöbb visszajelzést.
Egyébként a sorozat szempontjából is, amikor így először jött az ötlet, hogy ilyen témájú sorozatot kellene csinálni, legelőször, ami legplasztikusabban körvonalazódott, az, hogy a halálról biztos, hogy kellene, és akkor utána, ugye erre a Péter biztos emlékszik, még azon is gondolkodtunk, hogy 1, 2, 3, 4 vagy 4 részt kellene, de aztán úgy döntöttünk közösen, hogy talán egy halál tematikájú 4 részes sorozat az egy kicsit erős lenne, és kicsit sok lenne, de így
ez befért volna ennyi?
Be. Olyannyira, hogy most a második szezonban is van egy olyan rész, ami akár annak a halál, akár trilógiának, akár 4 részes sorozatnak lehetett volna része, mert annak idején tényleg úgy voltunk vele, hogy akkor is tehát az első szezonban is a 6 részből 2 halál tematikájú volt, és az ott is adott a különbség, hogy az első rész az már elnézés, ez egy ilyen pragmatikus, tehát az egy érzelemmentes halál tematikai rész volt, még akkor is, hogyha abban volt az előbb, meg kell magyaráznom egy előző mondatomat a hallgatóknak, amikor a Barnára utaltam, ez a Burger Barna történet, aki nekem egyiken jó barátom is volt, és egy egészen elképesztő anyag készült egy emberről, aki felvállalt azt, hogy tudta, hogy ő a halál felett tart, és erről beszélt. De mégis az ennek ellen egy ilyen nagyon pragmatikus rész volt, és volt egy másik, ami a gyászról szólt, és az öngyilkosság, ami szintén halál tematikába belefért volna, hogyha csak arról szólt volna annak idején a sorozat, akkor az úgy, hogy van kimaradt az első szezonban, és az majd most jön.
Aha. Tudatosan, tehát az ott volt már a csőben akkor is, csak félretettük, hogy ebben most nem foglalkozunk, ha lesz esetleg második széria, akkor tök jó elővesszük, ha nem lesz, akkor is el kell engednünk, mert szerintem arányaiban nem lehet.
Ja. Igen. Most ez pont kérdezni is akartam, hogy a második szériához való anyagokat, azok közül mennyi volt az, ami már megvolt, vagy legalább fejben megvolt az első alatt, és hogy jó, akkor ezzel majd esetben tudunk foglalkozni. Mert az öngyilkosság az egyik, volt még ilyen?
Fejben volt több is, aha, persze, ami nálam nagyon ott volt a célkeresztben már akkor is, az a például a meddőség témája, amit most elővettük, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat is találtunk hozzá. Ez például egy személyes élményből táplálkozott, mert ha arról beszélünk, hogy mik a tabuk, tehát mik ennek a sorozatnak a témái, akkor csomót kellett beszélgetnünk az elején, és én például tudtam, hogy ez az, és az volt a személyes élmény, hogy egy baráti társaságba valaki behozta az új csaját, és akkor ültünk este 15-21 asztalnál, jó nagy társaság, és akkor mindenki kérdezgetett a csajtól, hogy ki vagy, és így próbáltunk ismerkedni, és akkor mondta, hogy nem tudom, hogy közel 40 éves csaj volt, hogy nincs gyereke. És akkor én így visszakezdtem, hogy miért nincs. És az egész társaság, a közeli barátaim, Norbi, ne viccelj, hogy lehet ilyet kérdezni. Aha. Mondták nekem, miközben én tök ártatlan kíváncsiságból tettem fel ezt a kérdést, hogy nyilván lehet erre válaszolni is. És akkor utána még másnap is ezt nyomadták nekem, hogy ez milyen tapintatlanság volt megkérdezni valakitől, egy 40 éves nőtől, hogy miért nincs gyereke. És ez egy 3 éves történet, vagy lehet, hogy 4 éves történet, és akkor tudom, hogy ezt valahogy egyszer fel kell dolgozni, mert hogy mármint, hogy miért nem lehet ezt megkérdezni.
Ja, ja.
Hogy...
És milyen témák vannak még a második évadban?
A meddőségen kívül, amit most Norbi most mondott, lesznek a mentális betegségek, az is egy nagyon kemény adás lesz.
De ez megint csak egy olyan téma, amire 6 rész is föl lehet fűzni.
Simán.
Abszolút. Hát én most még nincs kész minden, de például ezt már láttam, és az nagyon kemény. Tehát amikor ott van egy kislány, aki autista, és tényleg úgy tudom, hogy tehát mielőtt belemegyünk a Rainmanben, az a figura az nem autista volt, még akkor is, hogyha az autizmusra hívta fel a figyelmet, de tulajdonképpen látni egy valós szemét, aki nagyjából hasonlóan beszél, mint a Dusty Hoffman beszélt a filmben, amikor először megnéztem, felhívtam a Norbit, hogy ez tényleg kemény, meg az anyukája, ahogy elmeséli, hogy ezt figyelj, most van egy ilyen szituáció benne, hogy arról szól a jelenet, hogy van egy otthon, ahol ők együtt élnek, és halálosan boldog, és nagyon jól érzik magukat. És egy nagyon boldog kislányt látunk egyébként. És az anyja elmesél, hogy amikor először elvitt az otthonba, akkor úgy félt, hogy mit fog hozzászólni, akkor eljutottak oda, hogy már nem akar hazamenni a lánya, és akkor neki kellett 2 év, mondja az anyuka, hogy önmagában megértesse, hogy már nem akar a valódi otthonába hazamenni a lány. Szóval azért ezek azok, amikről nem beszélünk. Tehát van a mentális, amiben rengeteg Alzheimer-kor, anorexia, tehát ezek mind-mind külön témák, akkor van a bűn és
vezeklés.
Ami szintén, amikor az ember lát egy pasit, aki elmondja, hogy egy nagyon-nagyon erős ember. Látszik rajta, hogy, hogy fénykorában is erős volt, azért most sem találkoznék vele, hogyha mérges, és hogy elmondja, hogy annak idején ő abból jött, hogy mindenkit megvert, és
pénzért.
És pénzért.
Tehát, ez volt a foglalkozás.
Ez volt a foglalkozás.
Ő volt Lajos, akit hívtak, hogy...
Igen, igen, és akkor ezt még részletesen is elmondja, amit most nem fog spoilerezni. Majd mindegy, egy hosszú történet, hogy a Biblia hatására meg egyszer meglőtték, és akkor egyszer csak megtért, és de először akart találkozni az Istennel, és ez az egyik legjobb mondat, legalábbis azokban, amit eddig láttam, hogy lehet, hogy csak azért akartam találkozni az Istennel, hogy megverjem. Vagy amikor látok egy olyan pofát, egy fiatal srácot, aki vállalja, hogy nemzeti szocialista érzelmeket vallott, és hogy meg akarták tisztítani Budapestet.
Oké, az skinhead volt.
Igen, skinhead volt.
De
most pedig
a keményből.
Igen, most meg ment,
ment is most az ütős verős.
Aha, tehát nem a szájkarate, hanem
nem verekedős fiatalember. És most pedig ül a interjú helyszínén egy amerikai nagyvállalatnál, egy igen-igen híres nagyvállalatnál, fehér ingben, nyakában a
badge-el,
és megy be az irodába.
Csak egy picit látszik, hogy horrok kereszt látunk.
Nagyon látszik.
Az még fönn van.
És akkor emlékszem, hogy az volt, hogy megint, és akkor kérdeztem tőlük, hogy és tud-e erről ez a nagyvállalat, hogy itt van egy ilyen fiatal ember, és mondták, hogy annyira tud, hogy ott volt a forgatásnak egy része, hogy állítólag ott ő tart ilyen kurzust arról, hogy...
A nagyvállalat végül elkérte a filmet, hogy hagyjanak egy belső videót belőle worldwide, és küldjék, hogy nekik ilyen munkatársaik vannak, akik végül is visszailleszkedtek a társadalomba, de ezt bátran felvállalják.
Mint a jó példa, és a felvállalás.
Igen, ezt bátran felvállalják.
Valahol egyébként lehet, hogy az hogy ott hagyja saját magán, az valahol, mit tudom én, olyan tökösebb, vagy tiszteletre méltóbb dolog, mint a inkább eltakarom és kivakarom a múltamat, és semmi ilyesmi nem volt, ugyanmár nem én vagyok az.
Neki szerintem ez segít azt a felszólalás.
Ne egy olyan csávót képzeljél, mint a Benshee-be a bankárt, hogyha ez megvan. Ne egy olyan csávó, ő egy vékony, szimpatikus srác, csak korábban tele volt tetoválva, és
most is tele van.
Most is tele van, csak még most nő rá a haj.
Nem, ugye akkor volt ez, akkor mondtam a bűnt, mondtam a, akkor van a
fogyatékosság,
tehát a fogyatékosok élete és a fogyatékosok.
Ez valahol kapcsolat az első évadhoz is, nettó.
Persze.
Mindegyik miatt öngyilkosság is kapcsolat.
Ja, csak mondom, hogy próbálom a kapcsolási pontokat keresni.
Igen, akkor van az öngyilkosság, akkor, és akkor...
Zaklatás?
Zaklatás, igen.
Meddőség.
A zaklatás. Az
nem csak a MeToo, az aha. is van benne, azt is érintjük, csak ugye mostanában a zaklatás kapcsán így ez a MeToo annyira lett hype-olva, meg annyira bekerült a közbeszédbe, hogy valójában mindenki azt gondolja a zaklatásnak, hogyha egy férfi megfogja egy nőt seggét, miközben nyilván egy csomó más területén is
zaklat. Tehát ebben a klasszikus bullying online.
Például van benne egy karakterünk, aki egy blogger srác, aki ilyen online zaklatás áldozata lett, de már elég kemény, tehát így gyakorlatilag a telefonos zaklatások túlment a dolog, lelopták a netről a csaja, meg az anyja, meg a húga fotóját, és ilyen fake pornó videókat gyártottak belőle, és ez ment heteken, hónapokon keresztül. Míg aztán lett belőle rendőrség, egy feljelentés, a kedves elkövetőket azóta konkrétan a számítógéptől is eltiltották. Van benne a modell szakmában való zaklatás, fotósok, producerek, stb. Ami szintén egy érdekes kérdés, tehát, hogy egy ilyen a hatalommal való visszaélés, ugye, meg a képzelt hatalommal való visszaélés kérdése, és persze van benne MeToo is, mert családon belüli zaklatás is. Dolgot nem tudtunk feldolgozni az zaklatás. Bocsánat, csak elmondom, az mindig vannak olyan témáink, amiket itt szeretném megcsinálni, de nem tudunk. Én nagyon szerettem az zaklatáson belül készíteni egy olyan sztorit valakivel, ahol egy nő zaklatott egy férfit szexuálisan. Egy csomó ilyen példát hallottunk, és senki nem vállalta föl.
És vajon miért? Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, hogy a férfi azért nem vállalja föl, mert nem akarja, hogy ezt most, hogyha folytatom, akkor utána valaki szét fog majd szedni, nem érdekel, hogy nem akarja, hogy a tévében ilyen, mit tudom én, ilyen gyenge,
bölcsnek
tűnjön, vagy valami, és egy ciki az egész. Mert milyen már, hogy téged zaklat egy nő, ne hülyeskedj
már. Ez ugyanaz, mint
pedig ez nem erről szól.
Ez ugyanaz, mint a meddőségnél is, mindig a meddőség szó után először általában mindenkinek a női meddőség jut eszébe, és nem a férfi terméketlenség, mert az is egy ilyen ciki
hát
dolog.
Jó, de érted, most a meddőség szót azt inkább a nőre szok, tehát a nőre használják,
hát
a terméket,
de,
a
férfi, igen, férfi, igen, inkább, de nem? Ebben most azért vagyok ilyen nagyon nagy szakértő, mert volt, felvettük a háttérbeszélgetést, most is lesznek ilyen ezek a kibeszélő sók, amire az előbb utaltál, amit annak idején azért találtunk ki, mert ezek tényleg olyan kemények voltak ezek a, főleg ahogy a tavaly a halál, meg ezek a, vagy nem tudom, vagy két éve ezek a részek, hogy kellett utána egy ilyen
lecsengetés.
Igen, igen, igen.
De egyébként az én tapasztalatom még az is, hogy ugye a maga a dokumentumfilmek olyanok, hogy bemutatunk egy esetet, és akkor ott az magában a nézőbe zajlik le az egész, tehát ő teszi fel a kérdéseket, és abból a szempontból a végén ezek a kibeszélő beszélgetések abból a szempontból nagyon-nagyon hasznosak, hogy a Péter azokat a kérdéseket feszegeti tovább, amik egyébként ott neked följönnek, és arra próbálnak egy rövid megfejtést adni. De igen, ezt, hogyha beleraktuk volna ezt a műsorba, akkor valószínűleg az lett volna, hogy adásonként van egy problémánk, és akkor utána a szakértők beszélnek.
Igen, nagyon fontos, hogy teljesen más, teljesen nagyon családi kör lett volna.
Tehát, nincsen szakértő a műsor, tehát nagyon élesen el van választva, hogy magában a 48 perces főprodukcióban, abban nincsen szakértő. Tehát abban emberek vannak, történetek vannak, és olyanok vannak, amikor az ember vagy magára ismer, vagy a családjából valakire ismer, vagy csak belegondol ebbe. Hát mondom, amikor én nézegettem ezt a... Hát nézze, a fogyatékosság. Van egy kislány benne, aki az igazi, tipikus, nem tudom melyik kerületben, egy kis lakótelepi lakásban lakik, ahol alig lehet mozogni. Mézes Kalástér. Már nem magában tudom, mert
16.
Igen, de már
de a maga a név pedig mennyire aranyos. Tehát én szívesen laknék.
Egy tündéri kislány, tényleg tündéri kislány, és arról szól a sztori, azon kívül, hogy ott hogyan él és hogyan közlekedik, hogy van egy szervezet, amelyik ilyen élményeket ad azoknak, akiknek ez nehezebben adatik meg.
Ez egy mozgássérült kislány.
Igen, és elviszik a kislányt Horváth Tamás koncertre. És a kislány számára Horváth Tamás említése az olyan, mint hogyha, hát nem tudom, Lemi. Tehát most kit mondjak neked?
Itt belépne az ajtón.
Hogy belépne az ajtón, és...
Hát, de többször sem csodálkoznék.
Igen, de mindegy, de szóval...
Legyen Ozzi.
Ozzi. Tehát, hogy mint hogyha, ha most azt mondják, hogy figyelj, Six, most akkor elmegyünk holnap Ozzi koncertre, és akkor valószínűleg örömködnél.
Kiírna
a fészre. Az, hogy a kislány elmegy a társaival a Horváth Tamás koncertre, olyan extázis, az olyan öröm, és az ilyet látni, csak az ember azért kicsit belegondol a napi saját sírámaiba.
Igen, ezt akarom mondani, hogy ezek a dokumentumfilmek, meg ezek a történetek, ezek az első évad is jellemzően azok, az ember ugye a saját maga által olyan hóthalálosan komoly és fontosnak tartott, például a futár nem jött ki, pedig azt mondta, hogy háromkor itt lesz, és én emiatt most szomorú és ideges vagyok. Ezek hirtelen úgy...
Mindenkinek ajánlom, aki éppen siránkozik valami baromságon, hogy nézzem meg egy részt.
Én ilyen harcosa vagyok.
Egyébként ugye a maga a szerkesztési folyamat is az, főleg az első résznél úgy indult, hogy ezekből és ezekből a témákból kéne dolgozni, és hiába googlizol, nem találsz. És ilyenkor mindenkinek a személyes ismeretségi körében van valaki, aki ismer valakit, vagy éppen ő az. És nekem például ugye az első évad az azért volt nagyon-nagyon relevatív magam számából is, mert így egy csomó embert vettem észre a környezetemben, akik ezeket a problémákat hordozzák, stb. Köztük föl is dolgoztunk párat. És a második évad ugye produceri oldalról úgy nézett ki, hogy adásonként van 6 sztori, van 6 plusz 1 adás, össze lehet szorozni, és ezt teljesítenünk kell, ha megőrülünk is, egy játékfilmnyi forgatási idő alatt. És én most, amikor így nézem egyenként az adásokat, nekem akkor esik le, hogy úristen, azt a... Mert addig így esetként tudtad, hogy van, csinálod, fölvettük, földolgoztuk, ez a jó szóra, és utána, amikor megnézed a kész produktumot, akkor esik le, hogy Jézus.
Tehát a 6x48 perc, vagy 7x48?
Hát ugye van egy nulladik, egy follow-up.
Arról mindjárt beszélünk a nulladik. Hogy akkor 7x48 percet vettetek föl, annyi időt, amennyire ott egy másfél órás, vagy...
Hát inkább két órás.
47 napot forgattunk.
Az kemény, az nagyon kemény.
Igen. 3 hónap alatt, tehát inkább az a kemény.
Én azt is kérdezni, hogy az első évadra több időtök volt az előkészítésre, ha jól emlékszem. Itt ez elég rohamunkának tűnt akkor. Olyan szempontból gyorsan jött, hogy
az első évad úgy készült, igen, igazad van, az első évad úgy készült, hogy ott volt ez a két epizód, az első kettő, a halál és gyász, ami egy kvázi pilot jelleggel készült el, mert ott volt valami, nem tudom, egy olyan szándék a megrendelő részéről, hogy akkor ott volt valami kis elköthető pénzetek, vagy nem tudom, mi volt még.
Nem, és
akkor...
ez úgy működött, hogy mi sem tudtuk, hogy ennek az annyira kilógott az addigi, tehát azért, hogyha előtte voltak a brutális sorozatok, vagy volt a Kicsi ország, Kicsi Kína, vagy voltak a Barabási Albert László sorozatok, azért ez teljesen más volt. És nekik is meg kellett néznünk, azért egy ilyen sorozat pénzbe került. Tehát azért egy 47 napos forgatás, montírozás, borzalmasan sok research munka, tehát ugye itt nem is a 47 nap forgatása, az is sok, de ami előtte van.
Persze.
És ami annak idején kiderült, tehát amikor az első két rész elkészült, akkor hát mi azt gondoltuk, hogy ennek van értelme, és hát azért nyilván ez is egy költségvetési intézmény, mentek a harcok a megrendelő és a gyártók között, hogy meglegyen a végleges költségvetés. Mi nekünk is meg kellett tanulnunk azt a fajta gyakorlatot, ami egy ilyen típusú munkánál van, mert eddig nem ilyenek voltak, és aztán akkor amiatt volt több idő. Most olyan szempontból volt kevesebb idő, hogy onnantól, hogy legyen második évad, oda, hogy elkezdjen forogni, szintén hosszú idő telt el, mert el kellett jutni oda, hogy meglegyenek a témák.
Volt tehát akkor a research tulajdonképpen akkor szintén volt egy ilyen hosszabb időszak, tehát lehetett...
Hát ez az egész projekt, most ahol állunk, ez egy éve kezdődött, a második évad. Hogyha csak azt nézzük, hogy elkezdünk dolgozni. Nyilván beszélgetünk...
Mondjuk én tényleg tavaly októberben írtam a levelet, hogy sziasztok, az a helyzet.
Ez úgy volt, hogy tavaly volt a kusturicás sorozatunk, és amikor azon túl voltunk, és felmerült, hogy akkor 2019-ben milyen legyen, és nyilván addigra, akkor, közben akkor jöttek be a díjak a tabúról, és akkor felmerült, hogy akkor legyen egy második szezon. Nyilván beszéltünk, hogy vannak-e témák, volt olyan téma most is a folyamat közben, ami majdnem kiesett, mert hogy nem találtak jó alanyt, volt egy tartaléktéma, ami szintén tök jó lett volna, tehát most is van olyan téma, ami már
több is volt.
Nem került be a...
Tehát akkor a harmadik évad alapja már nem arra van.
Hát egy három epizódán megvan belőle.
Várjunk ezzel, de igen. Biztos, hogy van olyan, ami... De abban szerintem halál nem lesz. És, hát én, illetve az is érdekes, hogy most is van a halálban egy olyan szegmens, ami végül is nem került bele a műsorba, amit hát a...
Eutanázia?
Eutanázia. Eutanázia. De azért kerül bele a műsorban, mert Magyarországon forgott a dolog.
Hát Magyarországon nincs ilyen.
Igen. Hogy felmerült, hogy legyen külföldi forgatás, aztán végül is abban maradtunk, hogy magyarországi forgatások lesznek. Nyilván neki is ezer oka volt, hogy ez miért így alakult, de például az eutanázia, az is annak idején már fölmerült, amikor még legelőször a...
Hát az is egy elég nagy tabu téma, az biztos. Volt egy családi ebéd, ahol ebből egy elég heves kurvanyázás lett. Nálunk karácsonykor, mert mikor máskor hát beszélsz ember az eutanáziáról. Ez nagyon durva volt, és tényleg ott ez is egy olyan téma, tehát azok a jó témák, hogy polarizálnak. Tehát a középen állok, hogy hát, ja, igen, az nem jó. A hard yes, meg a hard no, az a jó.
Igen, és itt egyébként visszakötnék egy korábbi mondatot, amikor azt mondtad talán a mentális betegségekről, hogy hú, hát ez nem tudom, 6 külön sorozatot megérne. Az nem, hogy a mentális betegség megérne, hanem én azt mondom, hogy a szereplőink több mint fele önállóan a története megérne egy egész estés dokumentumfilmet. Olyan erős történetbe botlottunk, olyan jó karaktereket találtunk, olyan szertágazó sztorikat, olyan témafelvetéseket, amik így nem jönnek szemben nap, mint nap, és ez egy nagyon nehéz is volt ugye rendezői meg szerkesztői szempontból, hogy ezeket az egyébként egy-egy komplett dokumentumfilmet érő sztorikat betereljük. Hát 10 percekben most gondolj be.
Az nagyon durva, igen. Hogy
egy
full történetet összerakni 10 perc alatt.
Igen, úgyhogy megérts, legyen elején, legyen vége, vezessen valahonnan, hát valahova.
Csak az a náci gyerek, amikor fel is. Igen, tehát azt történt, hogy megmutattam bent a főnökömnek, és akkor megnézte a nácis történetet, és akkor azt mondta, hogy milyen jót lehetne csinálni a Born to be náci címmel erről a gyerekről, aki, mert azért az viszonylag kevés ember vállalja egy bele egy kamerába, hogy hát én nemzeti szocialista nézeteket vallottam, és az anyja meg elmeséli a kamerába, hogy hát igen, hát 10 éves korában ő csak ilyen második világháborús, meg főleg ilyen hitleres könyveket akar, de hát örültünk, hogy legalább olvas a gyerek. Nem gondoltuk volna, hogy ebből ez lesz.
Meg az a súlyos mondat még benne, hogy apám azt mondta, hogy véresen ne jöjjek haza.
Igen.
Wow.
10 percben is nagyon erős, de ebben ez simán ott lenne. Tehát, hogy már most vagy akit erről mondtam, az autista kislány, aki
Lori.
Hát figyelj. Hát
de mondom, több mint fel a szereplőinkről én szívesen csinálnék egy ilyen másfél órás egész estés dokumentumfilmet, úgyhogy az biztos, hogy érdekes lenne. És ez 15 ember, bocsánat, mert most még több, tehát 30, most ebben a sorozatban mondjuk, hogyha átlag 5-tel számolunk per epizód, 5 történetet dolgoztunk fel epizódonként, akkor ugye van 7, tehát hogy ez 30 fölötti szereplő.
És hát akkor van a nulladik
adás. És vannak mellékszereplők, stb. Mm. Tehát hogy nagyon sok emberrel dolgoztunk együtt folyamatosan.
Most az előző évadban, ha jól tudom, akkor ott sikerült úgy megcsinálni, hogy azt hiszem, talán egy ember volt, aki a történetéről máshol beszélt. Azt hiszem, talán valami RTL.
Igen. A
Blanka.
Hogy, de senki más nem.
Na sok most... helyen mesélt, maradjunk.
Igen.
Aztán mint később kiderült.
Igen. Akkor véghagyniszt ezzel az országot.
Hogy sajnos, tehát nem, jó, legyen cinizmus, de inkább én mondjam, mint ti, hogy azért van ilyen. Tehát van ilyen, aki ebből nem azt mondom, hogy él, hanem hogy ha már így alakult a dolog, hogy van egy olyan történet, ami más embert érdekelhet, az lehet, hogy neki, mit tudom én, valamiféle ilyen tabu téma, de a lényeg az, hogy más is elmondja, és hogyha hát ebből pénzt keres, hát legyen neki. Hogy most sikerült azt megcsinálni, hogy ebbe az évadban is originál, tehát olyan sztorik, amiket még nem hallottunk, vagy most szereplők, akiket még nem láttunk.
Ebben a sorozatban több olyan szereplőnk van, akit már láthattál itt-ott, online, vagy akár tévébe, riportokba. Nem sok, de azért több van egynél, mint az első szériában. Most nem tudom, 5-6 ilyen ember találhatod, mondjuk egy epizódonként egy ilyen szerintem akad. De szerintem más az, amikor bemegy egy, nem tudom, valahova egy beszélgetős műsorba, vagy egy rádióinterjúra, meg más az, amikor egy tök más aspektusból dolgozzuk fel az életét be. Ott, mi ott vagyunk az otthonába. Tehát mi látjuk, ahogy öltöztetés óvodába viszi a gyerekét.
Szóval igazából...
vagy ahogy családi vacsoránál ülnek, vagy ahogy elmegy a kedvenc hobbiát, végzés. Tehát, hogy mi sokkal inkább bele tudunk látni. Tehát mi napokat töltünk el velük kamerával, előtte kamera nélkül. Nem azon, hogy na gyere már be, ülj le egy podcastra velünk, és akkor beszélgessünk egy órát, mondd el a sztoridat, hanem a részesévé válunk az életének, és ezáltal a néző is, aki ezt a 10 percet vele végignézi, egy kicsit részesévé válik az életének. Mi bejutunk egy emberrel a börtönbe, visszamegyünk vele, vagy ott vagyunk a rácsok mellett, látjuk, hogy fölmossa a celláját, stb. Tehát egészen exkluzív helyekre jutunk el a kameránkkal, és ettől többek ezek a megjelenések, mint amit mondjuk máshol látunk tőlük.
Igazából én pofon akartam dicsérni az előbb a Norbit, amikor föltettem a kezem, mert ez produceri oldalról ez ugye úgy néz ki, hogy van egy témánk, ezt már valahol ismertük, de tudom, hogy a Norbi ahhoz, hogy hozzányúl, teljesen más megvilágításba képes rakni, és egyébként az én oldalamon ez időnként úgy csapódik le, hogy fölhív a gyártásvezető, hogy te figyelj, lenne még területfoglalás, stb. Mi a túrót? És akkor elmondják, és tényleg ebből egy teljesen más részletességgel, teljesen más mélységgel feldolgozott, teljesen másik dolog jön ki, mint ha mondjuk egy kereskedelmi televízió elintézi abban a 2 percben. És egyébként meg a világ is azóta, ez röhely, de tényleg így van, hogy amióta csináltuk az első évadot, azóta a világ is változott. Tehát ott lehet, hogy a témáktól, lehet, hogy egyébként csak nem vettük észre, de a témáinkat el lehetett dugni, a média elől, és mit tudom, mi azt vettük észre, hogyha mi föltártunk valamit, vagy mi találtunk valamit, akkor mondjuk 2-3-4 hónap múlva bukkan föl, mondjuk éppen nálatok az Indexnél. Most az van, hogy leforgatunk valamit, megvan, és egy tök hasonló, más aspektusból, máshonnan fölbukkanhat itt-ott, de egyébként azt, amit a Normi megcsinál ezzel az egésszel, azt a sziszifuszi szintetizáló munkát szerintem nem nagyon csinálják. Nem azt mondom, hogy az országban, a világon alig.
Ez jó egyébként, tehát mindig, hogyha egy olyan sztorit más megközelítésben nézzünk meg, amit egyébként ismertünk, de ez abban hiszem is jó lehet szerintem, hogy ha már ismerek egy oldalt, és akkor ti megmutatjátok, hogy egyébként ennek van egy másik oldal is.
Mondok még egy érdekes történetet erről, hogy ki szerepelt máshol és ki nem. Ennek a második sorozatnak a Zaklatás című epizódjában volt egy ember a látókörünkben, akit hát papok zaklattak, és szerettük volna ezt az egyházi zaklatás dolgot is feldolgozni valahogy. Megkerestük az ember, direkt nem mondom, hogy nő volt-e vagy férfi, hogy még csak sem beazonosult, mert ő nagyon vigyázott az inkognitójára, és eljutottunk vele odáig, hogy akkor üljünk le, beszéljünk személyesen. Egy kávézóba találkoztunk, így hármasban még eljött a kolléga, a nőm, aki foglalkozott a témával, és elindult egy olyan beszélgetés, amiben egyre inkább azt éreztem, hogy mert mondta az elején, hogy megkerestőt a, nem mondom ki, legnagyobb kereskedelmi csatorna is, és hogy ott az egyik komoly műsorban, tehát nem egy ilyen délutáni 5 perces valami, egy komoly műsorban feldolgoznák az ő történetét, és hogy most akkor ő most ingadozik, hogy akkor a Tabukról Tabuk nélkül című spektrumos filmben, vagy abban a másik tévéműsorban szerepeljen ezzel. És mondtam, hogy én nem akarlak meggyőzni, de ő meg akarta, hogy meggyőzzem, tényleg, és belekerültünk egy olyan spirálba, hogy egyre inkább éreztem, hogy arról szól a dolog, hogy mennyit lehet ezzel keresni.
Aha.
És én ott felálltam, és azt mondtam neki, hogy ne erről szóljon ez a dolog, hanem hogy te hol akarod ezt elmondani. Ott más kapsz, itt más kapsz, nézd meg azokat a filmeket, amit mi csináltunk, nézd meg azokat az epizódokat, és döntsd el, hogy a te lelki világodhoz melyik passzol, hol szeretnéd jobban megmutatni magad. De továbbra is kérdezett, és akkor nem fizetnétek? Mennyit fizetnétek? És én felálltam, mondom, figyelj, döntsd el először. Nem mondom azt, hogy azt sem mondom, hogy ne beszéljünk pénzről, csak egyébként nem szoktunk fizetni senkinek.
Ezt akartok kérdezni.
Nem, tehát ez nem gyakorlat. De hogyha egy nagyon jó, tehát hogy azt mondtam volna, hogy nálunk egy nagyon erős történet volt, akkor felhívtam volna az Endrét, hogy esetleg tudjuk-e támogatni valamivel ezt az embert, vagy sem. De azt mondtam, hogy fél, döntsd el, hogy nálunk akarod-e. Addig egy fél, tehát nem, mi csak irányszámokat se akarok mondani, se összekötni téged egy gyártásvezetővel, mert hogyha nincs benne közlésvágy, hogyha ezt a televízióban akarja árulni, akkor ez egy másik történet, mint amiket mi csináltunk. És például ki is maradt, és azóta se láttam a legnagyobb kereskedelmi csatornán sem ezt a történetet. Tehát valószínűleg...
Valamelyik nap az egyik műsornak a beharangozójában hallottam.
Hát akkor lehet, hogy azóta.
Hogy mintha lett volna róla. Nem biztos, hogy bekerült a műsorba.
Igazából egyébként azt el tudjuk mondani, hogy ha megnézed ezt az epizódot, nem fog hiányozni belőle.
Aha. Ja nem.
Hát akkor nem fizettek az aranyoknak a...
Nem.
Megjelenése.
Nem. Azért konkrétan azért, hogy jön, és akkor hozzon exkluzívan nálunk publikálja ezt a sztorit, nem.
Jó.
De költséget térítünk természetesen.
Hát majd két napra kimond a munkából, vagy persze. Azt mondja, most le kell mondjuk egy melót, akkor nyilván azt, vagy felkönne Budapestre, vagy mit én, tehát akkor nyilván akkor azt a gyártásfizet elintézi vele, de az, hogy egy ilyen kvázi fellépési honoráriumot kapjon, hogy haknizzon a sztoriával, azt inkább nem is kérjük.
Mert... mindig az első kérdés, amit általában tőlünk így meg szoktak kérdezni, hogy úristen, és hogy értétek el azt, hogy ezek az emberek megszólaljanak. És egyébként már az első sorozatban is úgy az volt, hogy nem ők beszélni akarnak. Tényleg. Csak kell valaki, aki ezt a lehetőséget biztosítja nekik, illetve aki megnyitja őket.
És ebben... azt akartam, hogy inkább el kell őket juttatni odáig, hogy megérezzék, hogy most már ott tartanak, hogy ezt el akarják mondani. És nagyon sok olyan sztorink volt, amikor ugye a forgatás végén engem felhívtak, megírtak, hogy ez nagyon jó élmény volt, kösz, mert hogyha ti nem lettetek volna, akkor ezt lehet, hogy még 5 év múlva sem mondtam volna el senkinek, vagy nem, az, hogy kiálltam a nyilvánosság elé, az mennyit segített nekem. Sőt,
hát most... szereplőnek is terápia.
Igen, hát most ugye a follow-upba derült ki, ahol előszedtünk néhány régi szereplőnket, sztorinkat, hogy az első szériában a függőségek epizódban volt egy heroinfügg, akikvel forgattunk a börtönben még a szabadulás előtt, majd 2 hónappal később, 3 hónappal később meg tudtuk nézni, hogy maradt-e, vagy sem tartja magát, még mindig oké volt a srác, és most megkerestük, hogy akkor 2 évvel később, hogy akkor van-e kedve szerepelni újra, vagy sem, hogy hol tart most. Még mindig tiszta, összebarátkozott a másik szereplőnkkel, akivel korábban egyáltalán nem ismerték egymást, a szintén függő addiktológus főorvossal, tehát egy tök jó történet lett belőle, és mondta a Zsolt, hogy az igazság, hogy nekem már kurán nincs kedvem szerepelni, én túl vagyok ezen, ez egy csajom van, végzem a dolgomat, de annyit tettetek hozzá ahhoz, annak idején azzal a filmmel, meg azzal a forgatással, akkor, amikor kiléptem a börtönből, és ti ott voltatok, és forgattatok, és bíztatok bennem, annyit hozzátettetek az életemhez, hogy egyszerűen tartozom nektek annyival, hogy ugyan a hátam közepére se kívánom, de most is jövök, és forgassatok.
Ez
így is történt.
Ebben a 0. részbe, ebben az előző évadnak a szereplői közül hányal fogunk... Hányat mentek?
Összereplőzben
megyünk.
Hát illetve azért 6, mert ugye 2 összebarátkoztak, pont akit az imént említettem.
5 történetet látunk. 5 történetet látunk. Ebből lesz 2 olyan, amit nehéz kibírni, hát meghatottság nélkül.
Drámai.
2 nagyon drámai van, és van egy, mondjuk az, hogy egy semleges történet, és van 2 magam olyan sikertörténet. Erre is figyeltünk, hogy olyan legyen, ami vissza is hozza a régi, hogy mondjam, a régi feelingjét a sorozatnak, de közben derüljön az ki, hogy van értelme ennek. Csak nem akartam itt előbb elmenni ebbe, amiről beszéltek, hogy ez a miért beszélnek az emberek, tehát hogy miért. Hogy én a háttérbeszélgetésben látom azt, hogy most is volt egy olyan hölgy, aki nagyon-nagyon súlyosan mozgássérült, ráadásul úgy, hogy önnek egy baleset után lett, tehát ő felnőtt korában történt. És megírták nekem a Márkus Kata szerkesztő sorozatnak a felkonf szöveget, amit felolvastam, és abban az volt benne, hogy béna. Tehát ez így, tehát XY-es, és akkor oda mentem hozzá előtte, hogy...
De ez a hivatalos technikus
termés? Megkezdtem, hogy mit mondjak. Igen, hogy igen. Hogy. Igen, és akkor azt mondja nekem, hogy nyugodtan mondja ezt, csak kérdés, hogy milyen hangsúllyal mondja. És utána beszélgettem ezzel a hölgyel, és én számomra teljesen szürreális volt az, hogy valaki ennyire pozitívan álljon az élethez abban a helyzetben. Tehát pozitívan állt hozzá, mint itt mi 4-1-ben. És így elmondott ilyen történetet, ez is úgy megragadt bennem, hogy nyilván azért, mert a saját életemben is tapasztaltam, miért, hogy a játszótéren vannak szülők, akik elfordítják a gyerekeiknek a tekintetét, hogy ne lássák őt meg, mert mindig próbálkozik elcsípni a gyerekek tekintetét, és hát tudok még beszélgetni is velük. Szóval ezeket nagyon kemény ezeket nézni.
Az előző évadban is kérdeztem, amikor csináltak az interjút, hogy volt-e olyan, amikor az utolsó pillanatban valami bedőlt. Tehát már mind, és ott volt is egy, ahol már minden megvolt, és kellett volna. Mondjál, és akkor erre...
Volt olyan, amit leforgattuk, és bedőlt.
Megpróbálom indulatok nélkül
elmondani. És akkor mit lehet csinálni?
Ez a múlt héten volt pontosan.
Múlt héten?
Igen. A múlt héten történt, hogy egy összerakott filmből dőlt ki egy sztori.
De egyébként én most így utólag, de nagyon utólag azt gondolom, hogy tök jó, hogy kidőlt, mert az összerakott...
Nem jó, soha nem jó az ilyen, meg színesebb lett volna, meg...
Nem, ami bekerült helyette, az nagyon jó.
Az jó, igen.
Az
igen.
Nagyon jó lett.
Tehát muszáj volt ugye valamit találni helyette.
Hogy lesz egy rész, ahol csak 4 történet lesz, ez a fogyatékkal élők, vagy fogyatékosok
és adása. Akkor újra vágjátok, és kicsit.
Igen, és emiatt bekerültek olyan szinkronok, tehát olyan mondások az egyik alanytól, sőt két alanytól, amik egyébként kikerültek volna időhiány miatt.
Aha.
Tehát aki azt megnézi, legalábbis remélem, azt fogja gondolni, hogy ez így kerek, hogy ez van, de azért az, hogy az a jelenet az kimaradt belőle, az a 8 perc, az nagyon bosszantó, és nagyon fájó is. Ráadásul azért, mert egy nagyon fontos rész maradt ki, mert jó lett volna, én nem, tehát el lehet ezt mondani, nem, mert ebben
persze, miért nem mondhatnánk el
semmi. Le volt egy...
Te mondd el, mert én nem bírom, indultok nélkül.
Jó, én elmondom. Egy nagyon szép 8 perces jelenet volt egy vak vagy világtalan családról, ahol vaknál. Tehát ez a másik, nem lehet kimondani.
Ez a PC korszak, igen. A siket sem mindegy.
Igen, tehát az a lényeg, hogy elkészült az anyag, ami egyébként a mi meglátásunk nagyon pozitív volt, és egyébként az derült ki belőle, hogy ők ugyanúgy érik az életet, mint bárki más, és ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, és ugyanolyan viccesek, és nem tudom micsoda, és lehet, hogy a vége, és akkor annyi volt, hogy az egyik hőse az anyagnak úgy érezte, egyébként a kislánya, aki lát az ő kommentjei alapján, hogy ez így nem jó, és akkor próbáltunk egyeztetni, és már voltunk a Vakok Szövetségénél, szeretük volna megmenteni az anyagot, de közben meg azt éreztük, hogy maga a főhős, aki egyébként 2 napig forgatott velünk.
Három
napig, és azt hiszem 5 helyszínre mentek el vele. Az a végén neki, végén úgy érezte, hogy ez neki nem jó, annyit meg nem ért volna az egész, hogy mondjam, hogy ez hát neki rossz legyen.
Meg az történt, meg, hogy...
Tök mindegy, én annyit mondtam a végén a Vakok Szövetségre az elnökének, hogy így sajnos az ő helyzet, az ő történetük kimarad egy olyan sorozatból, ami
pont jó lett volna, benne van.
Igen. De konkrétan itt ugye az volt, hogy nem is azt mondta, hogy ő nem akar benne lenni ebben a filmben, hanem azt mondta, hogy ilyen változtatásokkal lesz csak benne, és kaptunk egy 30-as listát, mert hogy ő ilyet soha nem mondana.
Hát, közben
ott van a felvételen, felvettük, mondtad, de ő egyébként meg ilyet soha nem mond. Jó, oké, lehet, hogy és ezt mondjuk 3-4-re, tehát egyszer megijed magát.
Közben elkezdesz vele kommunikálni, és az illető, vagy hogy ezt elmondtam?
Nem.
Az illető hölgy egyébként jogász, és érted, hogy az első levele az egy, nem mondom, hogy túl konstruktív jogi levél volt, de ott ez jelölt egy szituációt. A következő levele az már fölnyomás szintén a teljes EMC-nél följelentette a produkciót, és egy sokkal bővebb listát tartalmazott, mint az előző, és akkor így megérzed, hogy ha valaki ekkor energiákkal, ilyen vehemenciával tolja ezt, akkor igazából valószínűleg nem akarja, és akkor tényleg sokkal jobb
kiszedni. És valójában az van, hogyha nem mentem volna bele. Tehát, hogyha nem döntünk úgy, vagy nem dönt úgy, hogy megrendelünk az EMC, hogy ez az anyag kimarad, én akkor is azt mondtam, hogy hagyjuk ki, mert egyébként meg azokkal a csorbításokkal, amiket ő kért, azokkal a változtatásokkal, egy ilyen kozmetikázott, mesterséges kisminket, valami lett volna.
De hát az senkinek nem jó.
Persze, és akkor azt mondom, hogy hagyjuk ki a francba, és inkább vegyük elő a kerekesszékes Dunningnál, aki egy iszonyú karakter volt, és a komplett szexualitás kimaradt végül is belőle, és akkor azt így visszatettük. Visszatettünk belőle 5 percet, és egy nagyon-nagyon erős. Különös az volt, de így meg aztán tényleg egy nagyon erős és őszinte sztori vált belőle.
Nem volt öröm, tehát itt valóban alkotói oldalról sokkal nehezebb volt elfogadni, mint megrendelői oldalról, mert a mi álláspontunk, az én álláspontom mindegy, hogy most hogyan ragozok, az volt, hogyha az alany nem akarja az anyagot, akkor azt engedjük el. Hogyha ezen múlt van az egész sorozat, ezen van a vezető anyag egy komplex sorozatban, akkor biztos nehezebb lett volna elengedni. De a Norbi volt, aki azt mondta, hogy ez megfutamodás, ez nem megfutamodás. Ez azt gondolom, hogy ez egy, mivel az a műsor így is kerek lett, ezért egy teljesen felesleges, és még egyszer mondom, a fene sem akar ártani egyébként egy olyan családnak, akinek nyilván más az értékítélet a saját helyzetéből adódóan. Én azt gondolom, hogy szerintem, hogyha az lement volna úgy az a 10 perc, akkor a vak társadalomban ez igazi hősökké váltak volna ők, mert egyébként állati szerethetőek voltak.
Valamilyen szinten így is a vak társadalom, a nem látó társadalomnak egy a hősei, mert hogy 10 éve a hölgy szerepelt egy reklámfilmben egyébként, ahol nagyjából pont, ami arról szólt, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti.
Ne arról beszélünk, ami nincs, arról beszélünk, ami van. Szerintem ez ebbe ennyi volt. Szerintem ezt engedjük el. Ami bejött helyette, mondom, az a szerencsé, hogy volt minek bejönni helyette. És aki megnézte a műsort, az nem fogja azt mondani, hogy fú, ez már milyen unalmas, mert olyanok jöttek be, hogy hú.
Most a vetítések azok hogy lesznek? Heti egy?
Igen, igen, október 18-án indul, és igen, 18-án pénteken este lesz a 10 órakor a nulladik epizód, vagy a két évvel később című epizód, és aztán onnantól kezdve hetente lesz pénteken este 10 órakor a premier, és utána lesz a háttérbeszélgetés.
Online elérhető lesz a tartalom valamilyen formában?
Ez egyelőre csak lineáris módon lesz elérhető.
Ezt mi is mindig megkérdezzük.
Nem,
én erre most nem tudok más mondani. Én ez jelen
ez pillanatban... Ma már ez legalább olyan kardinális kérdés, hogy mikor lesz a tévébe.
Így van. Ez egy örök kérdés az EMC csoporton belül készülő műsorokkal kapcsolatban. Jelenleg ez lineáris módon érhető el. Elképzelhető, hogy lesznek belőle részletek online, bár történetesen ez pont nem olyan, mint mondjuk egy Spectrum Home-on készült nőkomment, amiből lehet egy 8 perces verziót csinálni. Ebből én nem nagyon fogom hagyni a 8 perces készülőt, mert ebben nincs 8 perces verzió, tehát az egyelőre online.
Hát ha csak ki nem veszünk egy sztorit kompletten.
Erről mi is beszéltünk, hogy de az biztos, hogy mit szólunk az, hogy ezt most megnézik a televízióban.
Ja, csak így ha a sztorik megállnak magukba is, akkor...
Igen, szerintem arra, hogy ez nem lehet ebből kivenni egy részt. Most ezek egyben jók, azokkal, hogy össze van kötve, ahogy ezeknek tényleg van...
Van egy íve minden.
Van egy, tényleg, most én átgondolom, hogy a végén van a Szabolcsnak egy ilyen tulajdonképpen levezető dumája is benne, tehát hogy ez szerintem...
De, szerkesztve igen. Van, ez nem véletlenül, hát, vannak egymás után rakva.
Egyébként nem egymás után vannak rakva, tehát így igazából a Norbi most megint arcába dicsérem, tehát azon kívül, hogy nagyon jól terem szituációkat, tök jól szerkeszt is, és nagyon nem mindegy, hogy milyen sorrendbe követik egymást, mik mennek párhuzamosan, stb. Tehát igen, igazából egyszer csak ott tartasz, hogy mit tudom, nézed az egészet, és egyszer csak rád robban egy katarzis, és nagyon ügyes.
Ez meg annyiban más, igen, ezt akartam most mondani, ez annyiban más, mint az első széria, hogy ott az első szériában is volt olyan adás, amikor keresztbe voltak vágva a történetek, de ott sokszor volt történet eleje, következő történet. Most pedig keresztbe vannak vágva a történetek, és gyakorlatilag tök érdekes, hogy elindul egy sztori, és aztán utána bejön egy másik sztori, aztán az folytatódik, és ez így egyben egy egység szerintem.
Igen. Mert most belegondoltam egyébként az előző kérdésedben még, hogy a nulladik epizód. Egyébként nekem az volt azért örültem most, hogy most megnéztem a nulladikat, hogy az első szériában volt két ember, akinek én így rettenem. Aztán el is mondtam, hogy rettetesen szurkoltam nekik. Az egyik, ugye a drogos srác, aki úgy álltam fel az egészből, hogy a katarzist azt hordozta, hogy láttam az életét, és láttam, hogy meg akar, majdnem azt mondtam, hogy gyógyulni, de igazából azt mondta, hogy normális életet akar élni, nem akar visszaesni, és végig két évet keresztül szurkoltam neki, hogy ne essen vissza, nem esett vissza. És a másik, aki sajnos visszaesett, ugye ő a George Kalmár volt, a broker, aki ugyanez volt, hogy mondta, hogy úgy érzi, hogy a legnagyobb árat a lányait még nem fizette meg, és őt próbáltuk belerakni egyébként ebbe a nulladikba most, mert sajnos nem tudtuk elérni, mert ő annyira visszaesett, hogy elkövetett egy köztörvényes büntés.
És nem elérhető. Neki volt ez a bitcoin.
Tudom. Igen.
Sőt, most volt egy olyan, hogy már elkészült az a nulladik adás, tehát készen volt, amikor volt egy hír, hogy az egyik szereplőnk AB, a börtönrádiós, az közben meghalt, és ilyen kicsit tisztázatlan módon halt meg. Ez egy olyan pofa volt az első szériában, aki szintén nem is, ami megtérte, de
nem.
Csak jó ember lett belőle, egyszer csak jó fiú lett. És aztán ő most a családja szerint, ezek csak bulvárhírek, amiket felidézek, a családja szerint nem, tehát idegenkezűség volt, okozta a halálát, a rendőrség szerint nem, de az tény, hogy egy pofa, aki egy fontos szereplő volt az első szériában, az, mire eljutottunk a két évvel későbbi epizódhoz, meghalt. De ez már akkor volt, amikor már le lett forgatva egy sorozat, a Falcon Fokkal együtt minden elkészült, és akkor ez így bekerült egy ilyen kicsit beékelt, kicsit erőszakosan beékelt ilyen 2,5 perc.
De nem lók ki szerintem.
Ami azt akartam mondani, hogy ami van ékelve, de valójában olyan, mintha része lenne a dolognak, pedig csak utólag került bele.
Hát ezek a szerencsés és véletlenek néha azért megsegítik akkor a tévés, filmes szakembereket. Itt a végén tényleg egy kérdés még, hogy most teljesen őszintén minden izének, hogy most ugye saját gyermeketek, tehát nem tudjátok úgy nézni kívülre, mint mondjuk én. Ez a második, ez jobb lett, érzelmesebb lett.
Mondom én
jobban odaver, nem tudom. Szóval...
mondom én a saját nézetemet, vagy a saját
érettebb,
nem tudom, hogy jó szó az érettebb. Volt egy, ha egy kritikát tudok mondani, amit itt hallottam több helyről az első sorozattal kapcsolatban, senki nem mondta, hogy ez szar, vagy ez nem jó, vagy ez unalmas. Egy szó az több helyről jött, és az itt nekem be is vésődött, hogy azt mondták, hogy nyomasztó. De nyilván olyanok voltak a témák, tehát végignézte ezt a halálnak az 50, az nyomasztó. És valahogy ez egybecsengett avval a brieffel is, amit a megrendelőtől kaptunk a Péteréktől, ugye a második szériá, hogy legyen egy kicsit pozitívabb. Tehát, hogy ne legyen, nem is tudom, mi hangzott a leges, mindig, ne legyen érfelvágós, hanem legyen egy kicsit pozitívabb. És akkor igyekeztünk úgy keresgélni, hogy oké, vannak ezek a nagyon súlyos emberi történetek, de találjunk olyanokat is epizódonként legalább egyet vagy kettőt, aminek ilyen pozitív a vége. Most ebből az lett, hogyha megnézed, mondjuk, hogyha megnéznél egymás után két epizódot, egyet a régiből és most egyet az újabb sorozatból, akkor azt éreznéd, hogy ez egy kicsit, hogy ez más. Miközben szerintem egyáltalán nem más, tehát tök ugyanaz, csak a szereplőink, avval, hogy megtaláltuk epizódonként azt a kettő, néha három, néha négy, tehát egyszerűen úgy jött össze, hogy olyan embereket találtunk, akik a legmélyebb gödörből is kijönnek, és nem ott tartanak, hogy épp vagy aki ott tart, hogy ott tárolja az éjszakén a nagyon súlyos kapszulákat, hogyha mégis elszánja magát az öngyilkosságra, akkor azokat bármikor bevesse. Ő is ezzel együtt is egy iszonyú pozitív ember, és egyszerűen úgy nézett, hogy nem akarod felvágni, tehát nem annyira nyomasztó, talán nem akarod felvágni az erejedet, de ugyanúgy megdöbbent, ugyanúgy odaszögez, ugyanúgy áthat a hangulata, csak talán nem annyira
lehet, hogy te majd azt fogod mondani, hogy ez puhább. Vagy azt fogod mondani, mert ha te így érzed.
Szerintem nem fogja ezt mondani.
De én szerintem meg tökre nem az, mert hogy valóban, amikor az elsőt emlékszem, annak idején megmutattam bent a cégünk teljes vezetésének, akkor utána egy ilyen 10 percig ilyen néma csönd volt a teremben.
Ki fogja ezt nézni?
Igen, ez volt. Igen, és ez egy tényleg dilemma volt, hogy ráadásul azért egy kicsit úgy kell gondolkodni egy megrendelőnek, hogy milyen műsorok vannak még azon a csatornán. Azért ezen tudományos tartalmak vannak, meg természetfilmek vannak, meg ilyenek vannak, tehát azért ez nem egy ilyen depresszió csatorna, amiről beszélünk, és hogy én ezt egyébként egyáltalán tartom bajnak, hogy ez ilyen volt, mert ettől lett ekkora híra a sorozatnak, hogy ez ennyire ilyen oda élős volt, igen, mondd te. És ez a második, ez ilyen szemben tényleg optimistá vagy. Tehát itt van pozitív sztori, tehát mondjuk mit tudom én, ez a néni, ez akit előbb mondtam, az autista anyuka, az rémes hallgatni, amikor elsírja magát, hogy ő attól fél, hogy elveszett a lányát, vagy az volt benne két évig, amikor nem akart hazamenni, de közben meg látunk egy tök boldog kislányt, aki boldogabban az intézetben, ahol van, Alzheimer-es bácsi, aki egyébként még szerintem, én nem vagyok orvosi szakértő, meg a családunkban sok minden betegség volt, ez még nem volt. De ahogy látom, ez még a korai Alzheimerben van, tehát most még interjú képes a bácsi.
Hát határeset.
De már most is volt olyan helyzet, amikor kidőtt az interjú közben, hogy már valamire nem emlékszik. De az, hogy arra még emlékszik, hogy ők fiatalkorban tök sokat táncoltak. És akkor van egy ilyen a végén, hogy megszólal az egyik retro rádióban, vagy az egyik ilyen oldies játszó rádióban.
Elvis Presley,
és akkor fel is elkezdenek táncolni, és elfelejti a bácsi, hiszen nem a kamerának táncol, hanem csak táncol. Szóval erre mondom én azt, hogy ez ilyen szempontból talán könnyebben fogyasztható, vagy csak néha elgondolkozom azon, hogy hoppá, mondjuk például ők is szavazópolgárok. Tehát van olyan része, van olyan szereplő a egyik adásban, amikor azért azt gondolom, hogy hoppá, hát azért majd most is fog szavazni. Tehát, hogy azért van egy ilyen, hogy micsoda emberek
vannak. Nekem tetszik ez a szókimondás, hogy ilyen a sorodat, az jó.
Hát figyelj, igazából...
Ilyen volt.
Ez is ilyen abszolút, csak egy kicsit más.
Figyelj, lesz olyan szereplő a bűn részben, akinek az élet, vagy a gondolkodás mondjában nyilván sokan egyetértenek, de nyilván sokan azt kell gondolni, hogy hát ezek nem normálisak. Tehát, hogy van olyan szereplő, aki, és ez nyilván az ember ki, hogy látja a világot a megbocsátás tekintetében, de aki egy általuk korábban nem ismert és később kiderült, hogy többszörös gyilkossal levelezik egy börtönben, azért az, és a gyerekével sakjátszmát játszott, arra a társadalomnak egy része azt fogja mondani, hogy hát ő legalábbis furcsa.
Hogy miért csinálja?
De egyébként ez is tökéletes.
Ez az első, hogy hogy állunk a minekkel.
De nekem is ez volt, tehát amikor először hallottam először történetről, akkor azt mondtam, hogy vajon hogy jut el egy ember idáig, és annyira jól összebarátkoztunk ebben a családdal a forgatás végére, és annyira lépésről lépésre értettem meg a motivációjukat, és vettem át azt a tudatot, amivel ők ezt csinálják, hogy tudom, amikor leülök velük beszélgetni, akkor már nem kérdés, hogy el fogja mondani, mert hogy értjük egymást. Ők is tudják, hogy én nem azért vagyok ott, hogy kigúnyoljam őket, vagy nem azért vagyok ott, hogy bebizonyítsam a világnak, hogy ők hülyék, hanem nem egyszerűen azért, hogy megmutassam azt, hogy ők miért csinálják ezt az egészet.
Az első, tehát az én oldalamról, ugye ez úgy néz ki, hogy igazából az első rész, az első hat epizód, az rácsodálkozósabb volt. Ezek sokkal tudatosabb epizódok, ha így közelíted meg az egészet. Egyébként valószínűleg azért, mert sokkal tudatosabban is készítettünk, ugye meg egy sokkal nehezebb meló 40x forgatási napot egymás után összeszervezni. De a másik dolog meg az, hogy én ezt most kimondottan a saját befogadói oldalomról mondom, tehát az első szériában így volt két epizód, amiben volt két olyan rész, amikor néztem, amikor a kedves megrendelő is nézte, akkor én úgy éreztem, hogy basszus kulcs, én ezt még egyszer nem fogom megnézni, nem akarom látni. De volt ezzel az egészen egy ilyen katarzis. Most minden egyes epizódban van olyan, amikor az érzelmi énem megszólal, hogy nem akarom látni, és a tudatos az azt mondja, hogy de, nézd meg, és menjél tovább. Tehát mindegyik részben van egy ilyen pillanat, amikor egyébként egy tök pozitív katarzis ott lezajlik benned, és nem az undor dominál.
Hát ez jó. Én tényleg nagyon várom, az első évadnak is nagyon drukkoltam, jók legyenek a számok, és hogy nézzék, mert szerintem ez egy fontos műsor, nem azért, mert itt vagytok, ezt leírtam akkor is, amikor nem voltak itt, tehát nem ilyen szembenítsére, de ez egy tényleg jó műsor, és jó a megközelítés nekem. Nekem voltak hiányérzeteim az első évadban, és azok a témák, amiket mondtok, azok ezeket a boxokat így szépen most így kipipálgatják, legalábbis papíron, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül.
Megnézed, és mi meg elolvassuk.
Ez általában is szokott történni, aztán utána nem beszél velem senki egy fél évig, de mindegy.
Miért tabu?
ez egy jó végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor tabukról, tabuk nélkül a Spektrum.
Segítek.
Nem a Home, hanem a Sima Spektrum.
Spektrum is október 18-ától. Péntek esténként 7 héten keresztül.
Igen, és hát
este 10-kor.
Aki arra számít, hogy online is meg tudja nézni, az ne számítson ezek szerint, úgyhogy
nézze meg a televízióban.
Ezt csak a tévébe lehet elérni. Köszönöm szépen, és munkasikereket.
Kösz.
Köszönjük szépen.
Díjakat sokat.
Kösz.
Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.